Csodálatos volt elmerülni Isten dicséretében, és hagyni, hogy közel jöjjön hozzánk mindaz, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Mert még hogyha fájdalmas és szomorú is, hogyha a világ történelem legnagyobb tragédiájáról beszélünk is, a vége nem ez. A vége az, hogy ma is dicsérhetjük a mi Urunkat és megváltónkat, mert ő erős Isten, és legyőzte a sírt, legyőzte a halált, és így örök életet adott mindnyájunknak. Így fordítsuk most a figyelmünket Isten igéje felé. A felolvasott ige szakaszban, ami erős Istenünkről olvastunk. Lehet, hogy ez első látásra nem volt teljesen nyilvánvaló, hiszen arról van szó, hogy Jézust kivégzik. De most arra szeretnék rávilágítani, hogy a mi Istenünk erős Isten. Azt a címet adtam a mai esti igehirdetésnek, hogy mire számíthat egy gyilkos. Gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Gondoljunk csak bele. Ha ma a napjainkban valaki arra vetemedne, hogy megölné egy rendkívül befolyásos, nagyhatalmú ember első szülött fiát, az mire számíthatna? Mire számíthatna teljesen logikusan és jogosan? Azt hiszem, hogy elég egyértelmű a válasz. Hogyha ez a nagyhatalmú és befolyásos ember a törvényes utat választaná, hát akkor is minimum életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatna ez a gyilkos, aki arra vetemedett, hogy megölje az ő fiát. Egy olyan hosszú életfogytiglani börtönbüntetésre, ami valószínűleg még az unokáira is kitartana, mert ilyenkor érzékeltetve a tettének a súlyát egészen valószínűtlenül hosszú éveket is kiszabnak egy emberre. Mindez akkor lenne igaz, hogyha törvényes utat követné ez a nagyhatalmú és befolyásos ember. De nem nehéz elképzelni, hogy a hatalmát és a befolyását ez az ember arra használná, hogy valamilyen úton, módon mindenképpen halálát okozza ennek az elkövetőnek. Mert megölte az elsőszülött fiát. Mire számíthat tehát egy gyilkos teljesen logikusan és egyértelműen, ha megöli valakinek a fiát? Vagy börtönbüntetésre, vagy halálra. A mai estén a felolvasott igénkből három felismerést fogunk megnézni. Három felismerést, ami arra vonatkozik, hogy mit tettünk mi emberek akkor, amikor arra vetemettünk, hogy megöljük az Isten egyszülött fiát. Ez a három felismerés három személyhez kötődik, akikről néhány perccel ezelőtt Isten igéjében olvastunk. Az első felismerés ahhoz a római századoshoz kötődik, aki csapatával együtt őrködik Jézus kivégzése felett. Az ő felismerése arról szól, hogy felismeri az élő Isten erejét, hatalmát és a lehetőségeit, hogy mit tudna tenni ez az Isten ővele, mint pici, halandó emberrel, hogyha kiárasztaná rá a haragját. A százados felismerése tehát arról szól, hogy felismeri Isten erejét és hatalmát. A második felismerésünk a Jézus mellett megfeszített két bűnöző közül az egyiké. Mert a Jézus mellett megfeszített két bűnöző egyike arra a felismerésre jut, hogy a saját helyzetem végtelenül el van romolva. Az egyik bűnöző, gonosztevő felismeri ott az utolsó pillanatokban a saját helyzetét, és felismeri a mellette megfeszített názáreti Jézusban a megoldást. A harmadik felismerés pedig tulajdonképpen a felismerés hiánya. Mert a harmadik személy, a másik gonosztevő, akit Jézus másik oldalán feszítenek meg, nem ismeri fel, az utolsó pillanatig sem ismeri fel, hogy milyen elveszett helyzetben van, és ezért szükségszerűen nem tud rátalálni a megoldásra sem, ami talán néhány karnyújtásnyira lenne tőle Jézus személyében. Nézzük ezt a három felismerést. Isten az egész világnak üzen a természet jelenségein keresztül, ott Jézus utolsó óráiban. Arról olvastunk, hogy Jézus halálakor 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Az egész földön 3 órán keresztül déltől, amikor a legmagasabban állna a nap, amikor a legnagyobb lenne a fény, a világosság, egészen délután 3 óráig, tehát mintegy 3 órányi időtartamban minden elsötétül. Az egész földön minden és mindenhol sötétségbe borul. Isten, aki megalkotta ezt a teremtett világot és benne a természeti világ törvényszerűségeit, nagyon-nagyon ritkán nyúl bele a teremtett világ működő rendjébe, a természet rendjébe. Ezért, amikor belenyúl, annak nyomós oka van, és ezekkel mindig jelezni akarja az emberek számára, hogy itt vagyok, és üzenetem van a számotokra. Márpedig az, hogy délben egyszer csak sötétség borul mindenre, egy elképesztően erőteljes üzenet. A Bibliában még egy alkalommal olvasunk arról, hogy Isten sötétséget bocsát egy helyre, ez pedig Egyiptomban történik, amikor a 9. csapásban Isten megígéri Egyiptom fáraójának Mózesen keresztül, hogyha nem engedi el az ő népét Egyiptomból, akkor 3 napon keresztül sötétség borul egész Egyiptom földjére. Ott is sötétségről van tehát szó, ott is Isten üzenete a teljes sötétség, 3 napon keresztül, de nem az egész földről van szó, csak Egyiptom országáról és Egyiptomban is egy helyen természet fölötti módon nincs sötétség, mégpedig ott, ahol Isten saját népe lakik. Amikor azonban az ember, te meg én, a bűneinkkel megöljük Isten egyszülött fiát, akkor Isten nem válogat, hogy kinek akar üzenni. Az üzenet mindenki felé egyértelmű. Szégyeljétek magatokat. Sötétséget borítok az egész földre. Ijedjetek meg, rémüljetek meg, lássátok meg, hogy valaki, aki fölöttetek áll, irányítja azt, amit természetesnek vesztek. Isten tehát azzal, hogy 3 óráig sötétség borul a földre, erőteljesen üzen. És a százados, ez a római százados tapasztalja ezt. A sötétség mellett még egy természeti jelenséget tapasztal, ami nem szokványos. A sötétséggel egy időben földrengés támad. Mindaz, amiről azt gondoljuk, hogy szilárd és stabil, mert hogy 2 lábbal állunk a földön, Isten megrengeti alattunk. Hatalmasan üzen, sötétbe borít mindent, ahol egyébként világosnak kellene lennie, és megrengeti az emberiség talpa alatt a talajt. Isten üzen az embernek, hogy ember, most túlmentél egy határon, elbizakodtad magadat, figyelj rám! És mindez éppen akkor, amikor Jézus kileheli a lelkét. Mi a római százados reakciója? A teljes rémület. Azt olvastuk, hogy ez a százados a katonáival együtt megrémül, és elmenekülnek onnan. Az ő felismerését Lukács így összegezte, hogy a százados pedig megszólalt, és azt mondta, hogy ez az ember valóban igaz volt. Máté evangéliuma egy kicsit másként fogalmaz, és most erre szeretnék rávilágítani. Máté úgy fogalmaz, hogy a százados szájából ez a felismerés hangzik el, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Képzeljétek el ezt a felismerést. Engedjük ezt közel a szívünkhöz. Ez az ember az Isten fia volt. És mi megöltük az Isten fiát. Megöltük az Isten fiát. Ha pedig ez így van, akkor felmérhetetlenül nagy bajban vagyunk. Hogy lehet erre jól reagálni? Csak a totális rémülettel. Gondoljunk bele ebbe a saját helyzetünkbe. Megöltük az Isten fiát. És az előbb végig gondoltuk, hogy mire számíthat egy gyilkos, hogyha megöli egy nagy hatalmú és befolyásos ember elsőszülött egyetlen gyermekét. A római százados felismerése arról szól, hogy menekülnünk kell, mert ez az Isten egy erős Isten, mert ez az ember meg tudja rengetni a lábunk alatt a talajt. Mert ez az Isten, hogyha ránk árasztja a haragját, mert megöltük a fiát, akkor ez az Isten képes lenne ránk omlasztani a földet. Akkor ez az Isten örök sötétséget boríthat ránk. Akkor ez az Isten hatalmasabb, mint ahogy mi azt eddig gondoltuk. És csak az ő kegyelme és jó indulata, hogyha nem omlik össze körülöttünk a világ, és hogyha nem borul ránk teljes sötétség. Itt nagy pénteken nem tehetjük meg, hogy ne világítsunk rá arra az igazságra, ami mindebben rejtőzik. Jézus nyilvánvalóvá teszi a tanítványok számára, hogy eljön az a nap, amikor ő visszatér. Már nem megszületett és felnövekedett emberként, hanem Istenként és győztes királyként. És azon a napon, aki nem engedelmeskedik neki, aki továbbra is gúnyolja őt, azon a napon azokat az embereket örök sötétségbe fogja taszítani. Jézus többször beszél arról, hogy aki nem fogadja el őt, aki nem él az általa felkínált kegyelemmel, majd néhány perc múlva erről is lesz szó, azt kivetik a külső sötétségre. A 3 óráig tartó sötétség tehát Isten üzenete és egyúttal figyelmeztetése. Erre lennék képes. Örök sötétséget tudnék borítani rátok. És ez is fog következni mindazokra, akik nem méltányolják az én fiam áldozatát. Isten képes lenne összeborítani az egész életünket, hogyha ránk árasztaná a teljes haragját. Olyan bizonytalanságba tudna sodorni bennünket, hogyha akarná, hogy azt sem tudnánk, hogy hol áll a fejünk, és nem tudnánk két lábbal szilárdan állni a földön. De nagypéntek üzenete az, hogy Isten a sötétségnek határt szabott, és 3 óra után újra feljött a nap, hogy a földrengésnek vége lett. A második felismerésünk ahhoz a gonosz tevőhöz kapcsolódik, aki felismeri ott Jézus mellett a saját helyzetét. És ebben a felismerésben benne rejlik a megoldás is. Félelmetes, hogy ez a gonosztevő mennyire tisztán látta a saját helyzetét egy ilyen végtelenül fájdalmas és elcsigázott pillanatban. Az utolsókat rúgja. Az utolsó lélegzeteit veszi zihálva, mert a kereszthalál fulladásos halál volt. A kereszten addig tartott az ember élete, amíg tartani tudta magát. Amikor nem tudta tartani magát, akkor kilehelte a lelkét. És ez az ember, ez a gonosztevő, ez a bűnöző az utolsó pillanataiban élete legnagyobb és legfontosabb felismerésére jut. Hirtelen, teljesen világosan kezdi látni a saját helyzetét. Ez a két gonosztevő valószínűleg a rómaiak ellen lázadó, fegyveres felkelő volt. Barabbásról is olvastunk a felolvasott igeszakaszunkban, akit lázításért és gyilkosságért ítéltek el, és Pilátus mérlegelhetett volna, hogy keresztre feszíti-e őt. Ebből kiindulva valószínűsíthetjük, hogy ez a két gonosztevő is hasonló, fegyveres, lázító gyilkos volt. És ez a gyilkos ott az utolsó perceiben teljesen tiszta józan felismerésre jut. Az az út, amelyen eddig jártam, nem vezetett sehová. Ide vezetett a halálba. Akkor ezek szerint nem jó lapra tettem fel az életemet. Ezek szerint nem jó célt választottam magamnak. Akkor ezek szerint az egész életem úgy, ahogy van, nem ér semmit, mert itt függök két másik mellett a kereszten, a legrútabb kivégző eszközön. És ezt ott azokban a pillanatokban végig gondolja, és arra a világos felismerésre jut, hogy nem csak az élete értelmetlen és céltalan és rosszul választotta meg az élete értelmét és célját, hanem egyúttal rendkívül világos felismerésre jut azzal kapcsolatban, hogy hol a megoldás. Ott van a megoldás tőle néhány karnyújtásnyira. Abban a Jézusban, akit vele együtt feszítenek meg. És azt mondja, hogy Uram, Te vagy a Messiás. A Messiás annyit tesz, mint a felkent szabadító. A király, aki meg tud szabadítani a nyomorult és elveszett állapotomból. És ez az ember ott az élete utolsó perceiben azt mondja, hogy Te vagy a király Jézus. Te vagy a Messiás. Te vagy az én megváltóm. Nem tudok most már tenni semmit, hogy ezt jobban kifejezzem. De szeretném, hogyha legalább egy gondolat erejéig megemlékeznél rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Felismerte, hogy az útja nem vezetett sehová, hogy a céljait rosszul határozta meg, hogy az irányítás kiment a kezei közül, de ott az élete utolsó pillanatában arra a felismerésre is eljutott, hogy most már tudja, hogy ki a cél, hogy mi az életértelme, és hogy hova kellett volna helyeznie az irányítást. Nézzük ezzel szemben a harmadik felismerést. A harmadik felismerés a felismerés hiánya tehát. A másik gonosztevőé, aki nem ismeri fel, hogy az az út, amit választott, az céltalan, hogy az út, amit választott, a semmibe vezet. És ezzel párhuzamosan marad lázadó, gúnyolódó és pökhendi. Jézus, ami Urunk, az őszinte keresést azt mindig nagyon nagyra értékelte. Hogyha valaki, bár vívódva is, de őszintén kereste őt, még hogyha a vívódó kérdései között kétségeket fogalmazott is meg vele, az ő személyével, a gondolataival, a csodáival kapcsolatban, az őszinteséget mindig nagyon nagyra értékelte. Nem azzal van tehát a gond, hogyha mondjuk keresed Jézust, benne keresed a válaszokat, de még kétségeid merülnek fel. Ez teljesen rendben van, keresd tovább a válaszokat, mert ezek a válaszok benne vannak. A gond azzal van, hogyha az ember megmarad olyannak, amilyenné a bűn és a bűnbe esés tett bennünket. Isten ellen lázadónak, Istennel szemben büszkének, pökhendinek és gőgösnek. És ennek a gonosztevőnek a szavaiból ez a hozzáállás sugárzik. Nem te vagy a Krisztus! Ha másokat megmentettél, mentsd meg magadat is, meg minket is. Az őszinte keresésre és vívódásra Jézus mindig hívással válaszol. A gőgöt, a büszkeséget viszont nem méltatja szóra sem. Itt is ezt látjuk. Szóra sem méltatja a gúnyolódást. Pedig tudtán kívül ez a gonosztevő megfogalmazta a megoldást. Igen, Jézus tudná őt is megmenteni. De nem keresi a valós megoldást. Ezzel szemben a másik gonosztevőnek az őszinte odafordulására őszinte hívással válaszol. azonnal válaszol neki, sőt, azt mondja, hogy örök élet a jutalmad. Mert aki keresi őt, aki tudja, hogy az irányítást az ő kezébe kell adnia, azt Jézus mindig, minden esetben bűnbocsánattal és örök élettel jutalmazza. Ez a történet rávilágít a számunkra arra a kérdésre, hogy hol is végzik az úgynevezett erős emberek. Körül vagyunk véve erős emberekkel, magukat nagyon erősnek gondoló emberekkel, olyan emberekkel, akik azt gondolják, hogy az életük jó kezekben van, mert a saját kezükben van, akik irányítják az életüket, akik kitűzik a céljaikat, és azért erőnek erejével dolgoznak, és az ő életútjukba senki és semmi ne szóljon bele. Körül vagyunk véve ilyen erős emberekkel. Jézus utolsó óráinak a történései azonban rávilágítanak arra, hogy ki valójában az erős, hogy ki is éri el végül a célját, hogy kinél van az igazi erő és hatalom. Az igazi erő és hatalom Jézusnál van. Soha nem is volt máshol. Egy ideig hagyja Isten, hogy a magunk által választott úton menjünk, mert a bűnbeesés óta ez történik. De ez illúzió. Ennek egyszer vége lesz. A valódi erő és hatalom Jézus kezében van, mert Jézus még a kereszten, az utolsó perceiben és az utolsó szavával is meg tudja bocsátani a te bűnödet és az én bűnömet is. És Jézus még az utolsó szavával is örök életet tud adni. Kinél van akkor a hatalom? Kinél van akkor az irányítás? Az erős emberek pedig, akik azt gondolták, hogy irányítanak, rémülten elfutnak. Nézzétek, micsoda erős emberekkel van dolgunk. Egy századossal, akire 100 római katona van bízva, a világ urai. És rémülten futnak el, amikor megsejtik, hogy kicsoda az az Isten, akivel itt szemben állnak. A két gonosztevő, akik nagyon erősnek gondolták magukat, ők majd szembe mennek pont ezekkel a római katonákkal, és megszabadítják Izraelt a római iga alól. Hát kik az erős emberek, hogyha nem ezek? Csupa, marcon a büszke férfiak. Kezükben a kard, a fegyver, világos a cél, le kell győzni az ellenséget. És mit látunk, hol végzik azok, akik magukat Isten nélkül erősnek gondolják? Rémülten elfutnak, vagy ott végzik a kereszten, és a céljaik semmivé válnak. Nagy pénteken, most, hogy követed ezt az élő Isten tiszteletet, szeretnélek hívni. Gyere az erős Istenhez. Gyere és ismerd meg ezt az erős Istent. Ismerd fel az ő erejét. Mert ez az Isten azért nem állandósította az örök a sötétséget. Azért nem tette állandóvá a sötétséget onnan a keresztől fogva mind a mai napig. Azért nem borította össze felettünk a teremtett világot. Azért nem állandósítja a földrengést. Mert az ő leghatalmasabb ereje az éppen ott a keresztben nyilvánul meg. Az éppen abban nyilvánul meg, hogy minden haragja, minden ereje, amivel rád lesújthatna jogosan, mert te és én és minden ember együttes bűne csapott le Jézusra, Isten akaratának megfelelően. De ez a harag, ez bennünket kellett volna, hogy elérjen. De Isten úgy döntött ott a Golgotán, hogy nem rajtad és rajtam fog csapódni az ostor vége. Nem neked és nekem kell meghalnunk a saját bűneinkért, hanem Jézusra sújt le a saját atya, az élő Isten haragja. Ami pedig számunkra marad, az a tálcán felkínált kegyelem. Zárszóként visszatérve a kezdő gondolathoz. Mit érdemelne egy gyilkos, aki megöli egy nagyhatalmú és befolyásos ember első szülött fiát? örökké tartó börtönbüntetést, életfogytiglanig, vagy pedig halált. Isten ezt a kettőt felfüggesztette. Felfüggesztette egészen addig, amíg vissza nem tér értünk Jézus. Egészen addig van lehetőséged élni a felkínált kegyelemmel. Van lehetőséged élni, ahogy annak a gyilkosnak is, a bíróságon, hogyha elhangozna fölötte a felmentő ítélet, hogy sem örök életig, sem életfogytiglanig tartó börtönbüntetést nem kell szenvedned, sem halállal nem kell bűnhődnöd, mert úgy döntött a meghalt fiú édesapja, hogy elmehet szabadon. Te hogy reagálnál? A világ legnagyobb bolondja lenne az, aki nem élne a felkínált kegyelemmel. Ezért tehát hívlak szeretettel. Ne légy bolond, hanem dönts jól. Add az életedet Isten kezébe. Helyezd vissza oda az élő Isten kezébe az irányítást, a céljaidat, és dönts úgy, ahogyan az a bűnöző, aki felismerte a saját helyzetét, hogy Jézus nélkül minden remény elveszett. Jézus viszont felkínálja számunkra a kegyelmet a mai napig is. Azt mondja neked is, ma is, gyere hozzám, add át az életedet nekem, és velem leszel a halálod után a paradicsomban. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Örökké való mennyei atyánk, hálásak vagyunk a kegyelemért. Hálásak vagyunk azért, hogy nem állandósítottad a sötétséget. Hálásak vagyunk azért, hogy nem reng a talaj a lábunk alatt. És még ezekben a napokban is, amikor olyan sok bizonytalanság vesz körül bennünket, amikor úgy érezzük, hogy megrendülnek azok a formák és keretek, amikhez hozzászoktunk, még ezekben a helyzetekben is tudjuk, hisszük és valljuk, hogy Te vagy az erős Isten. Hogy Te vagy az erős Isten, és nálad van a valódi erő. Úr Jézus, hálásak vagyunk a Te szeretetedért. Hálásak vagyunk azért a szeretetért, amely oda vitt téged a keresztre. És kérünk, Úr Jézus, újra és újra, bocsásd meg a mi bűneinket. És köszönjük, hogy egyszer s mindenkorra meg is bocsátottad minden bűnünket, amit elkövettünk a múltban, amit elkövetünk a jelenben, és amit elkövetünk majd a jövőben. Te mindezt megbocsátottad. Nekünk csak jönnünk kell, és kegyelmet kérni, amikor mégis lázadunk és vétkezünk ellened. Urunk, szeretnénk visszatenni a Te kezedbe az irányítást. Te vagy az életünk értelme és célja. Téged akarunk követni. Amen.